Dr. Bolya Anna Máriával beszélgetünk, mert hogy megjelent egy könyved.
Éppen frissen a nyomdából jövöget ki a Debreceni Egyetem nyomdájából.
Ez most ugye augusztus közepe.
Augusztus közepe, és remélem, hogy nem sokára kvázi is jön ki.
És az a címe, hogy tánc
és szakralitás. Ez a főcím, és az alcíme pedig tánc a macedón szakrális hagyományban.
Hol jelenik meg ez a könyv, és kiknek szállod?
Hát egyrészt a Debreceni Egyetemnek a néprajzi tanszéke lesz a fő kiadó. Kiknek szánom? Hát akik kedvelik a táncot, nyilván. Bár itt ugye nem arról a táncról van szó, amit párban járunk, mert ez ugye egy lánctánc, tehát egy közösségi forma. Akiket érdekel a tánc és szakralitás kapcsolata, ugye ő, nekik, ez nyilván azért nagy részt a néprajzosokon belül, filozófusokon belül lehet. De egyébként van olyan a katolikus egyházban több helyen, de nem csak a katolikus egyházban, máshol is olyan, hogy a körtáncokat különféle ilyen, hát mondjuk úgy spirituális célokra használják fel. Tehát ilyen van, vannak körtáncklubok, esetleg őket érdekelheti, illetve azokat, akiket a balkáni kultúra érdekel, az egy viszonylag nagyobb csoport, amennyire látom a balkán táncházakból, meg az ilyen balkán szervezésű buliknak a résztvevő számából. Őket is nyilván érdekelheti, mert azért Macedóniáról is elég sokat írok, nem csak a táncról, meg a folklórról, hanem azért macedón földrajzi, hát szóval Macedóniáról is vannak benne.
Akkor most csináljunk ehhez komoly kedvet, te magas sudár hölgy vagy. Nagyon szép. Beszéljük azt, hogy a macedón, mert hogy is jön ide a macedón?
Hogy is jöttem én a macedónhoz? Hát úgy jöttem, hogy a tánctörténetet tanítok viszonylag régebb óta már, és mindig az érdekelt, hogy miért nem kapcsolódik a keresztény valláshoz tánc, mert ugye egyébként majdnem minden valláshoz kapcsolódik tánc, sőt a kereszténységhez is, mondjuk például Afrikában, és azért nagyjából a középkor vége felétől ez totálisan elvált. Igen. Ugye ma nem is nagyon szoktuk ezt a kettőt egy lapon
mondani. De hogy
hát például a Táncművészeti Egyetemen jelen pillanatban.
Igen. És ez a Debreceni...
Ugye ott tanítottam tánctörténetet.
Debreceni Egyetem, ez...
A Debreceni Egyetemen a doktorimat csináltam, meg volt velük, még ott hallgatókat tanítottam egy fél évben, meg voltak közös kutatási projektjeim velük, meg ott van egy Macedón Tudományos és Kulturális Közlemények című folyóiratom, mint ugye a Debreceni Egyetemnek az online platformján. Szóval visszatérve a tánc és szakralitásra, tehát hogy úgy kerültem oda, hogy igazából engem az érdekelt, hogy milyen is lehetett a keresztény kultúra és a táncnak a kapcsolata, amikor még volt, meg hogy hol van ilyen egyáltalán. És a másik pedig az volt, hogy a balkáni lánctánc és folklór az mindig is érdekelt, mondjuk így balkáni népzene és néptánc. És Macedóniába azért kerültem, mert azért ott eléggé fáziskésésben van a kultúra. Tehát, hogy konkrétan 1912-ig a török birodalom része volt, nem 1686-ig, mint mondjuk mi, itt nagy részünk. És ezért ott még megmaradtak sokkal, hát hogy mondjam, archaikusabb dolgok, és megmaradtak rituális táncok a néphagyományban. Végül is én ezeket a rituális táncokat úgy vizsgáltam, hogy milyen néphit elemekhez kapcsolódnak, tehát például őszláv néphit elemekhez, vagy valami máshoz, például keresztény tartalmakhoz. És akkor 5 ünnepet vizsgáltam, és egy darab ünnepet találtam, amit majd elárulunk a vége felé, hogy melyik volt, ahol valóban keresztény tartalmakhoz kapcsolódik a táncolás. Úgyhogy végül is ebből indult ki a macedón terep megkeresése, hogy ez egy kicsit archaikusabb, még a Balkánon belül is.
Van a kedvenc részemből, akiből kiválasztottam néhány témakört, az órót azt nagyon szeretem. Igen. A Lázár témakört is már arról is sokat hallottam tőled, az órók.
Az óró. Az óró, a kóló, a hóró, meg a horosz, az tulajdonképpen mondjuk úgy, hogy ugyanazt a kulturális
és ez minden
dolgot takarja.
Körtánc.
Hát a moldvai, tehát hogyha a folklóra gondolunk, a régebbi dolgokra, persze ma is van valamilyen módon, az a moldvai csángokra jellemző inkább, meg jó, Gyimesbe is, de igazából nálunk a karikázó volt a körtánc, mármint, hogy a magyar folklórban inkább a karikázó volt a körtánc, de az, ami kóló, meg óró, meg horosz, az inkább a balkáni, hát mondjuk így mondom, hogy kör és lánctánc kultúra. Mert van kör is, meg lánc is. Attól függ, hogy az ember hova keveredik a Balkánon. A macedónoknál csak lánc van, tehát ott nincs kör. És az óró, az igazából a görög, az ógörög horoszból jön, mert ugye ez az egész kör és lánctánc kultúra, ez azért érdekes, mert hogy nagyon-nagyon valószínű, sőt, szinte biztos, hogy az antik görög lánctáncból jön. Ugye, hogyha elképzeljük azokat az ábrázolásokat, amit látunk az ókorból, ilyen lánctáncoló hölgyeket általában, akkor ez annak a utóda, ez a macedón lánctánc. Tehát a bolgároknál horónak hívják, a görögöknél horosznak, ma is macedónoknál órónak, és a szerbeknél horvátoknál kólónak. De azért ez nem teljesen így különül el mindig, de az irodalmi nyelvben minden esetre így van. A kóló egy kicsit különáll, mint elnevezés, de maga az egész kultúra az benne van. Ebben ez a kör és lánctánc kultúra.
Egy kicsit beszélünk Macedóniáról, mert ugye te voltál már ebben a műsorban több alkalommal, és akkor elmesélted az utazásodat Vízkereszt környékéről és a történéseket. Mit jelent számodra Macedónia?
Hát a könyv szempontjából, ugye? Gondolom, így hát kérdezed.
Nem vagy? Csak, hanem neked.
Hát sokat, mert én ugye jártam ott személyesen is, tehát nagyon kellemes. Ugye mit jelent főleg ugye a vendéglátók? Mi mindig vendéglátnak, mindig el kell menni valahova, beülni, bulizni, enni, inni, de komolyra fordítva a szót. A folklórban, hát mert ugye nyilván most itt arról beszélgetünk, abban egy rendkívül egyrészt kompakt, tehát ilyen egységes terep, legalábbis a tánc folklórban, ott nagyon egységes, tehát jól lehet vizsgálni, másfelől pedig reliktum terep, vagyis nagyon régies. Tehát ami miatt, ma is, ami miatt érdekes lehet. Aztán nyilván lehet, ami miatt érdekes, hogy egyszerre vagy 3-4 etnikum szeretné Macedóniát, de ez nem az én témám.
Igen, jó,
de minden esetre ez is nagyon... Hát igen, de ez is egy érdekes dolog, bár a Balkánra abszolút jellemző, de mondjuk engem kifejezetten a reliktum volt, ami miatt érdekel. Ami egyébként a táncban is kijön a táncművészetben, mert ugye a bolgároknál, szerbeknél azért látjuk, hogy is mondjam, tehát hogy a színpadi néptánc az elindul ide-oda, ilyen-olyan irányokba, sőt a bolgároknál van ez a szilikonosnak szoktuk nevezni, ez a folk, turbofolk, business TV, nem business, turbofolk TV. Szóval, hogy a folklor biznisznek azért Macedónia nagyon sokáig még olyan kellemesebb állapotában volt, tehát még nem volt ez ott annyira szélsőséges. Mert ugye ez egy lemaradottabb tagköztársaság, hogyha mondjuk a gazdagabbakkal hasonlít. Igen, tehát a volt Jugoszláviának Macedónia volt azt hiszem a legszegényebb tagköztársasága.
Lázárkák. Viccek voltak a kislányok, akik hasonló talán ez a Finnországban, meg az északi részeken, amikor a fény visznek gyertyát a december 13-a körül, ugye Luca napja körül.
Az a Luca, az már, igen.
Tök másról van itt szó, azt tudom, csak ez ugrott be.
Hogy... De mondjuk tény is való, hogy ugyanúgy, hát hogy mit mondjam, ilyen mitológikus személyeknek igen. A maradványai a népitből, mint azok a fehér hölgyek, akiket az imént északról említettél. A lázárkák a macedónoknál, mivel ők ugye ortodox vallásúak, a Lázár szombaton járnak. Szombaton és vasárnap, de ez a húsvét előtti, tehát egy héttel húsvét előtt van. Igen, más évszak. Vagyis egy héttel és egy nappal húsvét előtt, ugye, hogyha szombaton van, és a Lázár lányok járnak szombaton, mindenféle fejdíszekbe és egyebekbe felöltözve, és ők tulajdonképp valamilyen istenséget testesítenek meg, de úgy tavasszal már ezek a mitológikus alakok mindig azért vannak megidézve, hogy a vizet hozzák. Tehát ugye olyankor az a lényeg, tavasszal az eső. És hát ezek a lázárlányok aztán, akiket én láttam, de nyilván a régiek is körbejárnak, minden egyes házhoz elmennek a faluba, és az az érdekességük a macedónoknál, hogy minden egyes családtagnak saját éneket énekelnek, már úgy értve sajátot, hogy van a házasulandó fiúnak, a szülőknek, a gyermeknek, különösen a gyermekeknek vannak, meg a még nem szült asszonyoknak nagyon szép énekeik, és akkor ők úgy hiszik, hogy ezzel tulajdonképpen áldást hoznak. Tehát ez egy szolgálat, hogy végigmennek az összes házban, a faluban, mint munka jelleggel, hajnalba elindulnak, és estig mennek, és még egy dolog van, hogy megdobálgatják a kisgyerekeket, hogy nagyra nőjenek, tehát az nagyon szükséges. Ez a tevékenységük a lázárkák.
Már régóta bujkált bennem a kérdés, Lázár feltámasztásához van ennek valami köze?
Az elnevezésnek van köze, tehát a Lázár szombatnak, igen. De ez csak a görög katolikusoknál és a görög keletieknél, tehát az ortodoxoknál van ez a fajta ünnep. Tehát katolikus terepeken meg nálunk ilyet nem hallasz, hogy Lázár igen. Szombat. Ez csak valahogy így. És ez egy mozgó ünnep, mert hogy a húsvéthoz igen. Kapcsolódik, úgyhogy ez igen, ez nagyon érdekes így módon. De hát az, hogy ezek kereszténység szempontjából hogy vannak, az igazából az eredeti régi tartalmukat nem nagyon befolyásolja. Tehát ugye ezek azért régről ilyen őszláv dolgok. És a macedónok azért érdekesek, mert ott a régi hit, tehát mondjuk úgy, hogy az őszláv hit, meg a kereszténység nagyon jelen van mindkettő azért. Még legalábbis a
hit. És ez ma is él?
Ez a lázározás, ez megvan, igen. Igen, van Macedóniának néhány olyan terepe, ahol megmaradtak régi dolgok. Van olyan, ahol felújították, ugye, meg őrizgették, de ez nem úgy megy, mint nálunk, vagy az ilyen fejlettebb területeken, hogy megőrizzük úgymond a szokást, régről őrizgetjük, hanem élőként működik tovább. Ez már mondjuk elég ritka, de ez megvan. Egy Radovis nevű város környékén, vagy egy kis falu, Inyevónak hívják, ahová elmentem, mert hogy ott még lázároznak. megvan, hogy milyen korosztályú lányok lehetnek a lázárkák, és akkor ők hajnalba elindulnak, és tulajdonképpen nagyjából ugyanúgy megcsinálják a szokáskört, mint régen. Ez úgy néz ki, hogy beállnak félkörbe. Egy félkör két rész leoszlik, kétszer három leányka van, leányka 18-19 évesek, és akkor hol egyik csoport énekel, hol másik csoport énekel. Tehát ilyen antifonális jelleggel adják egymásnak oda az éneklést.
Megöregszik a lázárka.
Akkor már nem lázárka. Akkor már nem,
de és továbbadja ezt a gyereknek? Vagy az ő már tanulja
hát,
valahol?
Ugye, igen, egymástól tanulják, igen, igen,
az éneklést. Tehát amíg egyik generáció átadja a másiknak.
Igen, igen. A mostani lázárkáknál, ahol én voltam Ínyavóba, ott férhez menésig lehet lázározni, de talán még, ha jól emlékszem, még utána is egy évvel, de az biztos, hogy régen ez korábbi volt, tehát hogy fiatalabb korról lehetett.
Ez megy tovább generációkon keresztül, és egészen addig megy, amíg nem modernizálódik nagyon Macedónia?
Hát igen, igen, igen. Valószínűleg igen. Épp azt nézem egyébként, hogyha nyilván, hogyha egyszer az EU-ba be fognak majd csatlakozni, akkor nyilván egy csomó ilyen sajátosság, ami a régiességét adja, az nyilván, meg hát egyébként is nyilván lassan azért. Ezek vagy elvesznek ezek a szokások, vagy a megőrzés állapotába kerülnek, ami jellemző ezekre a népszokásokra egész
Európában. Mert az EU-ban egyébként erre nagyon komoly pénzek mennek, hogy fenntartsák ezeket a...
Hát nem is erre gondoltam, igen, 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 hanem arra, hogy azért tényleg ott Macedóniának van egy olyan nagyon régies jellege, magának, Szkopjénak is, az emberek stílusának, hát egy ilyen modernizálódás kezdődik, akkor ezek a régi dolgok át szoktak változni.
Most nem teljesen tartozik, de az Eső előtt című filmben benne igen. van az, hogy mennyire tud régies lenni hát igen. a Macedónia.
Igen, ez így van, de azért Manchevsky, ugye, aki rendezte, ő már egy picit amerikaias is, és azért ezek a filmek mindig rájátszanak erre a jaj, de szegény az a Balkán, meg miklaknak ott. Szóval mindig rá, azt nem kell, hogy egy teljes készpénznek, hanem egy picit le lehet belőle venni.
Macedónia vidékei, ami ugye a könyvedben is említve van, ugye, és ahhoz kapcsolódó néprajz. Lehet ezt mondani? Hogy...
Persze.
Igen. Néhányat mondjál, légy szíves.
A Macedónia elég kicsik, már a Észak-Macedón köztársaság.
Mára,
igen. És én csak onnan foglalkozom dolgokkal, tehát a mai Észak-Macedón köztársaság területéről, és öt különböző földrajzi helyen néztem meg öt különböző ünnepet. Az első az tulajdonképpen a karácsony, ezt nem személyesen néztem, hogy a karácsonykor azért úgy nem esik be az ember egy családban sem, hanem összegyűjtöttem az adatokat. A karácsony az Tip és környéke. Ez Kelet-Macedónia. Itt
de ugye néztem a karácsonytok, ez hozzánk képest, úgymond
13
egy
nappal később, igen. 13 nappal később, igen, az ortodox ünnep, így van. És a következő az Nyugat-Macedón terület, az pedig a vízkereszt volt, ugye, ami a nagyon-nagyon jelentős ünnep, általában az ortodoxiánál, de a macedónoknál különösen. Igen, abból most már elég sok volt, igen. Az Kicsevó és környéke, ez Nyugat-Macedónia, hogyha Szkopje felől Ohridba megyünk, akkor Kicsevó ott van útközben.
És itt voltál kutatás, és... ugye, direkt hoztál képeket, ahogy
igen, itt persze, itt terepmunkáról hoztam az adatokat, és többször is voltam Kicsevó környékén, ugye egy Lavcsani nevű faluban, ami ez egy hegytetei falu,
és
ahol sokáig voltak.
És egy egész csapat voltak.
Igen, ott voltunk a Debreceni Egyetemmel, ugye, amit az előbb kérdeztél, hogy még mi volt a Debreceni Egyetemmel.
Csinálszott?
Igen, hogy ment, elvittem, igen, és elvittünk diákokat oda vízkeresztre, két faluba is, nem csak ide Kicsevó környékére, hanem onnan egy olyan 40 kilométerre egy másik csoport, népcsoporthoz, vagy másik régióba, mondjuk így, szintén. De akkor térjünk vissza Kicsevóra, ugye Kicsevó környékén a vízkereszt. A harmadik ünnep az volt az a Lázár szombat, amit az imént említettünk, hogy ez Radovis és környéke, ez az Ínyevó falu. A negyedik, Radovis az Kelet-Macedónia, Makedonszki Brodnak hívják ma azt a várost, ami körül az úgynevezett Porecse terület van. Ez még Macedónián belül is egy nagyon elzárt és nagyon, hát hogy mondjam, így fáziskésésben lévő terület, egyébként mind a mai napig, ugye ez volt a húsvét, ott többféle húsvéti ünnepet meg is néztem, meg ott felújított szokáskör is van, meg olvastam is, hogy régen mi volt, és az ötödik pedig szintén Nyugat-Macedón, ez a Bigorszki Szent János Monostor környéke, de nem csak a Monostor, hanem az úgynevezett Miak régió, ahol szintén megnéztük a vízkeresztet. Ez a Miak, ez egy másik, hát etnikum, így hívják őket, Miakok, már régóta megvannak. Tehát ez volt az öt földrajzi régió, amit megnéztem Macedóniában. Érdekes módon Ohrid kimaradt, akkor a görög határnál levő rész, Bojmia, amit mai Észak-Macedón köztársaság déli részén van Görögország felé, az is kimaradt, de hát ezeken a helyeken találtam érdekes ünnepeket.
És ugye Magyarországon is vannak macedónok, hát egy részük tudja, hogy mi újság van Észak-Macedóniában.
Hogyne, hogyne. Mondjuk először, hogy kik ők, ugye nagy rész legalábbis, akiket én ismerek.
Nagy István tanár úr.
Nagy István tanár úr, igen, ő az ő édesapja, jól emlékszem.
Mamája.
Ő Görögországból jött, ez egy nagyon érdekes történet, mert a görög polgárháború végén 1948-49-ben jöttek Makedóniából, hát úgymond görögök, de azért amennyire én most tudom a kutatások állását, ott azért felénél több szlávajkó volt, vagyis hát mondjuk így, hogy macedón. És ami nagyon érdekes, hogy még a görögök egy része sem benti görög volt, hanem inkább kint Ázsiából betelepített. Na mindegy, szóval ez egy elég vegyes.
Erre most egy érdekes sztorim van. Az egyik orvos ismerősöm, egy olyan 50-es görög származású, teljesen jó,
igen,
magyarul, és ő mesélte, hogy amikor jöttek a görög
menekültek?
Igen, ott a 47. Akkor gyerekek voltak ezeken a vonatokon, és akkor megállt.
Igen, nagy részben gyerekek jöttek, igen, így van.
Megállt a vonat, és levették a második, harmadik kocsit, és elment a vonat többi része.
Aha.
És több családot aztán így szedtek össze a Vörös Kereszt, hogy...
Hogyne, hát először valahol az albán határnál állt meg, aztán Bitolába, aztán, mert mesélték, ezeket fölvettük interjúkra, ezeket a sztorikat. Azok, akik akkor gyerekek voltak, ugye hát most a 70-80 x évesek,
persze.
És igen, tehát nagy részt őket ismerem, és azért hál' Istennek még sokat érnek, és
ide.
Ők a macedónok, és így kerültek ide Magyarországra is, megszétosztották őket mindenhova.
Igen, ezt meséltem.
De mondom, akik Makedóniából jöttek, hát azoknak bizony nagy része szlávajkó volt, csak ugye ezt a görög önkormányzatot nem reklámozza annyira, de egyébként teljesen békében voltak, tehát görögül, makedónul és magyarul tanultak a gyerekek. Úgyhogy ez egy érdekes sztori volt, na őket ismerem nagy részt.
Magyarországon van macedón szervezet.
Égei Makedónok Magyarországi Szövetsége, úgy hívják ezt a szervezetet, és 2001-ben, ha jól emlékszem, meg is próbálták, hogy hivatalos nemzetiség legyen Macedónia, legyenek a macedónok, de nem sikerült. Hiányzott 5 aláírás, vagy 10.
Akkor beszéljünk egy kicsit, igen, a karácsonyról, uh-huh, szikem nagyon.
Jó, ez volt a Badnik, amit az először
mondtál. A Badnik, igen. Badnik.
Ugye ez volt a Stip környéke, ami azt jelenti, hogy nagyon sok gyűjtés volt Stip környékéről. Ezeket, amint mondtam, nem személyesen szereztem, hanem olvastam. 50-es, 60-as, 70-es évekből való gyűjtések, de ott akkor még nagyon-nagyon régies dolgok voltak Macedóniában. És Stip környékéről ugye az első fontos, tulajdonképpen az első fontos esemény a karácsonynak a koleda, ami azért sok népnél megvan, legalábbis ezzel az elnevezéssel, ugye ez szintén egy ilyen pogány eredetű valami, és rokonságban van legalábbis a macedón koleda azokkal a maszkos dolgokkal, amit tél középen szoktunk látni, például a busó, és mindenkinek, aki ismer még ilyen maszkos alakoskodó játékokat, lehet bármelyik. A koleda ennek a rokona, csak ugye a karácsony közelében ott egy kicsit szelidebb ez a koledálás, tehát fiúk mentek régen házról házra koledálni, meg a parázsba beleütögettek, meg különféle olyan mágikus tevékenységeket csináltak, ami aztán majd az évnek a termékenységét elősegíti. A Badnik este az viszont az elég keresztény, tehát ugye az a szent este, amit úgy mondunk, ami a karácsony előestéje.
24-23, szinte január.
Az már nagyon január, ami naptárunk szerint, és a Badnik este az olyan szokást tartalmaz, ami már tulajdonképpen ókor óta megvan, ez a fatuskónak az elégetése, szertartásos elégetés, és tartozik hozzá egy szertartásos vacsora, ami viszont az egész, úgy láttam, hogy az egész láv hagyományban megvolt régen. Tehát egyrészt bőjtös a vacsora, ami egy dolog, de hogy szertartásszerűen minden meg van határozva, hogy mindenből egy kicsit kell venni, nem lehet fölállni az asztaltól, tehát gyakorlatilag az egész vacsora meg van koreografálva, és ez nagyon sokáig megvolt, ugyanúgy megvolt.
Bár teljesen más mondjuk egy széderesti vacsorához. Ne?
Valószínűleg igen. Minden népnél a hagyományok azok nagyon hasonlóak olyan értelemben, hogy mint a modern világhoz képest.
Igen.
Abszolút meg van koreografálva, de még a legtöbb helyen még az úrnak van is egy helye az asztalnál,
igen,
tehát az az
igen.
úr helye, és meg is hívják vacsorára. És hát különféle mágikus dolgok is vannak, de azért mindent összevetve a Badnik este az már elég keresztény. És nagyon érdekes a rituális egyenlőség, tehát hogy mindenkinek egyenlőt vesznek ugyanabban abból az ételből, és hát más ilyen szertartásos dolgok. Az az érdekessége ennek az egész Badniknak, hogy ez olyan, mint egy régi állataldozat. Persze nem állata, hanem egy növényről van szó, de viszont pont úgy bánnak vele, mint az áldozati állattal. Tehát, hogy az összes megmaradt üszöknek jósolnak, tehát mindegyiknek nagyon komoly mágikus értéke van, hogy így mondjam, ennek a Badnik fának. Szóval ez egy elég régi szokás, de ami miatt azt mondom, hogy keresztény, ugye én főleg ezzel foglalkoztam ebbe az egészben, hogy most milyen néphitelemek vannak benne, hogy amikor elég a Badnik, akkor a házigazda, aki vezeti az egészet, azt mondja, hogy ez a tölgyfa, igen, a tuska, hogy most ért véget az ószövetség, és elkezdődött az új. új. És ezt a Badnik ellobbanásának a pillanatában mondja, és hát ez egy abszolút keresztény tartalom. Tehát ez kivételesen nem őszláv tartalom, mint amivel tele van egyébként a macedón néphit.
Jövőre valamit ebből neked például ebben a témában van?
Van persze a habilitációm. Ja, de az nem a lektorátuson, az Debrecenben lesz a habilitációm.
És az ebben még a témában?
Úgy ebben a témában, hogy ugye nyilván már a macedón folklortól azért nem távolodom el nagyon, mert hogy azzal foglalkoztam, de alapvetően egy kicsit kitágítom a dolgot a balkáni kör és lánctánc kultúrának. Egyrészt a néprajzi vonatkozásaival még egy kicsit, pontosabban azt nyilván nem a, hogy mondjam, az ókor tudomány módszereivel, mert ahhoz nem értek, hanem a néprajzi módszerekkel próbálok ahhoz közelebb kerülni, hogy az antik hellén horosznak a tulajdonságai mennyire maradtak meg. Mondok egy példát, például ugye az aszimmetrikus ritmika, az egy abszolút tartozéka ezeknek a balkáni kör és ránctáncoknak.
Annak az orrónak, amit most be fogok majd tenni.
Játszani? Az melyik? A Velik Denszki, vagy melyik? Velik Denszko?
Igen.
Az nagyon durván aszimmetrikus,
igen. Aszimmetrikus, igen. Elég nehezen megfejthető.
Tehát amit ugye Bartók úgy nevezett, hogy bolgár ritmus, igen, vagy igen, aszimmetrikus ritmusnak szoktuk mondani. Ez például a kör és lánctánc kultúrának egy nagyon-nagyon komoly tartozéka, hogy így fejezzem ki magam, és például azzal is próbálok foglalkozni, hogy hogyan és miért alakult ez ki, vagy maradt fenn a kör és lánctánc kultúrával, de azért persze a macedónoktól indulok el nyilván. A habilitációmban viszont átmegyek egy másik kérdésre is a néprajzról, és ez pedig egy eléggé aktuális kérdés, nem csak a macedón folklór kapcsán, az a néptáncnak a művészi feldolgozása. Ami szerintem a lehető legaktuálisabb, hogy a belegondolsz abba, hogy mit jelent az ma, hogy színpadi néptánc. Egyrészt mi az, hogy néptánc? Mi az, hogy nép? Tehát itt annyi kérdés merül föl, és ebben elég sok cikket írtam erről, és akkor ezeket tettem be végül is egy koncepcióba, a habilitációba. De hogy mi történik, amikor művészileg földolgozzák a kör- és lánctánc kultúrát? Például a szkopjai tanec együttes, az az állami népi együttes stílus, amit így ismerünk, hogy hogyan dolgozza föl ezt. De például foglalkozom Kricskovics Antallal, aki a Novák Tatának és György Falvainak a kollégája, hogy így mondjam, a magyar koreográfusi iskolában, hogy ő mit hoz létre a kör- és lánctánc kultúrából. Tehát ugye egy kicsit olyan művészetelmélet irányba is eltérek vele, hogy hogyan kerül ez bele a művészetbe. Tehát, hogy azoknak a tulajdonságok, ból, amit mondtam, például az aszimmetrikus ritmus, vagy van egy másik nagyon érdekes, a zene és a tánc ütemeinek az eltérése, ami szintén a kör- és lánctánc kultúrának egy jellegzetessége, hogy ezeket mennyiben használják föl színpadon. Mármint olyan értem, hogy a művészetben ezeket hogyan és mennyiben dolgozzák föl.
Azt érzékelném én, hogy egy elrontott táncnak?
És nem. Tehát az van, hogy elmész, nem tudom, egy szerb vagy bolgár táncházba, és akkor ott mondjuk, hát nem tudom, a legegyszerűbb ez a právóról lépés, ami 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tehát egy 6 vagy 3, ahogy nevezzük.
És most mutattad
az ujjaim.
Igen, tehát én láttam, igen.
És közben meg lehet, hogy 7-8-ados zenére táncolod, vagy lehet, hogy 4-4-es zenére, de hogy ez a lánc, tehát ennek a kör- és lánctánc kultúrának egy teljesen normális, hát hogy mondjam, része, hogy ez így megy, és ez soha nem zavarja meg azt, hogy közben meg nagyon jó az egész, tehát szó sincs hibáról. De ez egészen odáig megy, hogy például egy Szent János vízkereszti óróban van olyan, hogy hangszeres zenére táncolnak a férfiak az óró elején, mármint a lánc elején, és a vége felé az asszonyok egy Szent János éneket énekelnek, és teljes zavartalanul megy. De ezt nem úgy kell elképzelni, mint valami hibás, vagy ilyen összecsapott valami, hanem ez így van, és ez például le van írva, vagy legalábbis nagyon valószínű, szintén antik eredetű, de hát ezt persze jobban el kéne magyarázni, de hogy valószínűleg ennek is vannak ilyen antik eredői.